Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Egy könnyed laza témával. Vendégeim Peller Károly, színész, és Nyitrai László zeneszerző, akik most mind a ketten egy kicsit más minőségben is jelen vannak, hiszen egy közös produkcióról beszélgetünk, Misi Mókus kalandjairól, amely ugye Tersánszky Józsi Jenő meséje, és ezt Peller Károly írta és álmodta színpadra, és a zenéjét szerezte és hangszerelte Nyitrai László. Sziasztok!
Szia, üdvözöljük a hallgatókat!
És amit még el kell mondanom róla, hogy ennek a bemutatója megvolt októberben.
Október 24-én. A díszbemutatónkat viszont majd december 17-én tartjuk.
Így van. És most ezért a két dátum között beszélgetünk mi.
Igen.
Első és legfontosabb számomra, miért a Misi Mókus kalandjai?
Ezt igazából talán Laci tudja megválaszolni, mert alapvetően ő ajánlotta a dolgot. Engem fölkértek egy rendezésre Nyíregyházán, és én egy egész másik darabot választottam ki, konkrétan a Kisherceget, de aztán rájöttem, hogy nekem a Kisherceg azon túl, hogy a kedvencem, én azt gondolom, hogy nem gyerekeknek szól. Tehát az igazi üzenete a Kishercegnek az felnőtt korban ér célba. És akkor kétségbe esetem felhívtam a Lacit, hogy figyelj, ne a Kisherceg, hanem mi. És akkor ő azt mondta, hogy Misi Mókus. Misi Mókus, aha, jó, várjál, tegyük le, elolvasom és visszahívlak. Na de hogy miért?
Igen, ez nagyon érdekes egyébként. Először is mostanában beszéltem ugye ezzel a témával kapcsolatban több emberrel, és kiderült, hogy ez igazából nem is annyira ismert mese, főleg egy koron alul.
Igen,
tehát, hogy mondjuk
egy
30-as, 20-as ember egyáltalán nem találkozott ezzel.
A mi generációnk
ezzel.
Az abszolút, akik a báb filmet láttuk.
De hogy egyébként még a mi generációnk, vagy a mi nálunk egy picit idősebbeknél is nagyon sok mindenki mondta, hogy hát igazából nem ismeri a Misi Mókust. Nekem ez megvolt gyerekkoromtól kezdve. Egyáltalán nem mondanám, hogy ez a kedvenc mesém volt, de egyszer csak valahogy így beült a fejembe jó sok évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy szerintem már van egy olyan 7-8 is, mondjuk 7 biztos, hogy hát kéne csinálni Misi Mókust, és ez senkit az ég adta világon nem érdekelt, de ez olyan szintig elment, hogy hát én ezt írogattam különféle színházaknak, hogy van ez az ötletem, bementem például, ez a kedvenc esetem volt, bementem a Báb Színházba, ahol hát mondtam, hogy akkor én nagyon szívesen megélem a Misi Mókus műzikát, mondták, hogy nagyon örülnek neki, csak az a helyzet, hogy 50 éve játsszák a Báb változatot, és akkor még ment.
Van az 70 is.
Hát igen. Mindegy, azóta azt hiszem, most már lekerült a műsorról, de annak idején akkor megnéztük ezt egyébként a Cseh Dávid Péterrel, de csak azért, hogy akkor lássuk, hogy ez micsoda. És azt hiszem, én küldtem is neki valami dalvázatot, amit azóta nem találtam meg. Úgyhogy, de nem lett belőle semmi, és tényleg az volt, hogy bárkinek ezt így említettem, senkit nem érdekelt, pedig szerintem egyébként azért alkalmas ez a darab arra, hogy előadást, tehát ilyen zenés előadást szülessen, mert hogy rengeteg érdekes állat, meg helyszín, meg szituáció van benne, és igazából a mondani valója is érdekes.
Ez nagyon sokrétű, igen.
Igen, tehát, hogy
de hogy ilyen az... érdekes, hogy a zeneszerző az ugye arról beszél, nekem az az áthallás, hogy te azt figyeled, hogy mi az, aminek hangot kell adni.
Hát amivel én kezdeni tudok, tehát mondanom kell, hogy tehát én csináltam, tehát hogy én két Kisherceg előadást csináltam eddig, és úgy voltam vele, hogyha lehet, akkor harmadikat nem szeretnék, mert igen, nagyon, nagyon jó mű, de hogy ott ugye szerintem a grafikák miatt gondolja mindenki, hogy ez ilyen kis aranyos kis izé, olyan mű, ami a gyerekeket érdekelheti, és mindig azt látom, hogy egy idő után a rendezők teljesen befeszülnek ettől, mert kiderül, hogy abban a történetben nincsenek olyan figurák, amik egy gyereket érdekelnének, nehéz is őket megjeleníteni, és így az idők során most már elég sok Kisherceg előadást láttam, egyre durvábbakat, mert hogy tényleg így befeszülnek a rendezők, úristen, mit kéne hozzátenni, hogyan, és azt gondoltam, hogy ezt nem kéne, de azonnal eszembe jutott ez a kiváló ötlet, hogy akkor legyen Misi Mókus.
És én elolvastam otthon rögtön, és
téged mi fogott meg bennem?
Ez, hogy tud egy közösség kiközösíteni valakit csak azért, mert valami külső tulajdonsága más.
Ó, de érdekes.
Igen.
Ez is ismeretlen egyébként teljesen, a korban.
Teljesen felfoghatatlan.
És,
igen?
És hogy változik valakinek a személyisége attól, hogy ő rá valamilyen bélyeget tesznek, egészen odáig, hogy meg akar szabadulni attól a közösségtől, és el akar menni valahova máshova, ahol reményei szerint sokkal jobb. És persze ez a mese, egy tanmese, kiderül, hogy máshol más miatt rosszabb, és hogy neki meg kell tanulnia azt, hogy a saját közösségén belül meg kell találni a hangot a többiekkel. nyilván ehhez a többieknek is nyitnia kell, és ez megtörténik ebben a mesében.
Hát meg megvan benne az is, nem? Hogy magadat meg kell tudnod védeni,
lelkileg is. Meg rájönni arra, hogy egy csomó minden, ami azt hiszed, hogy fölösleges figyelem, fölösleges tanulás, az később rájössz, hogy az életben mennyit hozzád. Itt az iskolában tanultak, és ide tartoznak, vagy amit a szüleid mondanak sokszor, hogy olyan feleslegesnek tűnik, és aztán egyszer csak, ahogy telik-múlik az idő, rájössz, hogy ops, tényleg ezt apu mondta, hogy ezt így kell. Anyu erre figyelmeztetett. Tehát, hogy ezt is megtanulhatja a gyerek, hogy egy csomó minden, amit fölöslegesnek hisz, az később az életben egy jó tanítás.
És ebben mennyire reménykedünk, hogy ez tényleg előjön nekik? Tehát van az az életkor, amikor úgy tűnik, hogy minden lepattam.
Igen.
Pedig akkor kell elhelyezni.
És szerintem elhelyeződik.
Ilyeneket nem, egyébként bizony én nem hiszek abba, hogy egyszer csak hazamegy, és mondjuk a vasárnap reggelinél eszébe, hogy hú, tényleg anyámnak volt igaza. Szóval, hogy
hanem nem az, hogy 30-40 évesen látja.
Igen, ezt akartam mondani, hogy...
Meg
hogy,
ahhoz kell helyzet.
Igen, meg hát, hogy valószínű bizonyos életkorban, meg bizonyos megtapasztalásokkor jut, meg valószínű sok ilyen vagy hasonló történet, vagy ilyen ráeszmélés kapcsán jut el az ember oda, hogy tényleg akkor ezt azért érte meg megtanulni ezt, meg talán nem kellett volna. Szóval, hogy rájön, de hogy nekem például egyébként ilyen 30-valahány éves koromban kezdtem el azon gondolkodni, úristen, hát hogy az anyám, tehát nem csodálom, hogy az anyám még mondjuk elváltak, vagy nem tudtak kezelni bizonyos dolgokat, hiszen én se tudok. Tehát, hogy ezt nyilván gyerekként, amikor az ember eleve így kritikátlanul felnéz a szüleire, vagy hát ugye kivetíti magát a szüleibe, akkor meg akkor az ilyen távoli nagy felnőtt kornak tűnik, érett kornak, és akkor ahogy bekerülsz ebbe, hogy kiderül, hogy hú, hát én sem bírnám jobban csinálni, vagy nem biztos, hogy egyáltalán elbírnék
hát,
a feladattal.
Egyáltalán elbírnék-e vele, igen.
És érdekes egyébként, mert ez a Misi Mókus, nekem mindig az az érzetem, amikor ezt nézem, vagy egyáltalán ezt a figurát így figyelem, hogy ő azért úgy ábrázolta a szerző, hogy egyértelműen megvan a magához való esze. Szóval csomó hülyével van körbevéve tulajdonképpen, de hogy ahogy így megy a kalandjai során egyik esemény, től a másikig, mindig az van, hogy ő neki van meg ez a magától való esze, ez a természetes intelligenciája, igen, vagy nem tudom, és akkor ilyen különféle szinten elmaradott vagy bolondos figurákkal van körbevéve. Egyébként talán azt gondolnám, hogy a saját környezetébe, tehát az erdőbe, ahonnan származik, talán a Szajkó néni még ilyen, hogy lehet egy pletykás, vagy lehet ábrázolni akárhogy, de hogy azért ő az, aki azt mondja, hogy oké, most attól már valakinek fekete a farka, vagy bármi, hogy attól még nem kell kicsinálni a másikat. Szóval, hogy ő az, aki valószínű egyébként a történeten kívül, vagy bármikor is, ő az, aki mindig ilyen békét csinál a faluba, szerintem.
Igen, abszolút.
Tehát, hogy a falunak ez a
békebírója,
aki igen,
mert rávilágít arra, hogy abszurd vagy hülyeség az, ami a téma, amin leakadunk. Igen.
Azt hiszem, hogy az eredeti sztoriban ezt most kihagytuk mi, de hogy ott vannak ilyen idősebb mókusok, akik, tehát hogy azoknak, tehát hogy azok is inkább így most ez hülye szó, de hogy uszítanak.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy ez a nő, ez nem győzi így csillapítani a kedélyeket, szóval egészen érdekes, de szerintem teljesen valószerű.
Itt ugye a szelítség felé visz, gondolom, igen, azért, mert hogy ezt lássuk, hogy a szelítség szelítséget szül, ahogy az agresszió pedig agressziót. Igen. Ugye családi musicalről beszélgetünk, és itt most beszéltünk arról, hogy milyen mondandók is vannak itt, ami azt jelenti, hogy ez felnőtt számára is értelmezhető, egyébként feltétlenül egészen másként, mint ahogy az gyerekként.
Abszolút. Én,
és erre itt a tapasztalati szakértő.
Én nagyon hiszek abban, ahogy a Walt Disney rajzfilmek, tehát hogy a legjobb példa a Herkules. Egy gyerek el van a figurákkal, hogy milyen viccesek, milyen aranyosak. Annyi felnőtt poén van benne, amit tényleg csak egy kor fölött értesz, vagy egy olvasottság fölött, és próbáltuk ezt megcsinálni mi is a Misi Mókusban, hogy természetesen színes, nagyszerű, jó dalok vannak benne, jó koreográfiák, mozgalmas az egész, üzen valamit, a gyerekek nagyon élvezik, most már mondhatom itt a több előadással a hátunk mögött, és a felnőtteknek meg van egy külön poén réteg, például van egy fakírunk, az apapírra sokat ír, aki azt találtuk ki, hogy ő mindig elrontja a sor végén lévő rímeket. És ez például tegnap is a felnőtt nézők rettenetesen jó fogadták. Olyan hahutázás volt, hogy öröm volt hallgatni.
A papírra sokat ér?
Igen.
Igen, de hát ez tényleg egyébként Csad Dávid Péternek köszönhető, hogy olyan sok egyéb gondolatot tett bele az alap dalszövegekbe, szóval ezt sokkal egyszerűbben
is. És nagyon szellemesen.
Igen, szóval sokkal egyszerűbben is, vagy sokkal egyoldalúban is meg lehetett volna írni, és van olyan, amikor különféle híres verseknek a parafrázisa tulajdonképpen, igen, de hát ezt nyilván egy felnőtt tudja, akkor nyilván egyszerűen az az üzenet, amit egy dalszögen keresztül, akár a Miért mindig én című dal, ugye, amikor a Misi Mókus kiborul, hogy miért ő mindennek a célpontja. De hogy az a szöveg is, ahogy meg van írva, meg, hogy ez szerintem igazából egy felnőtt érti meg, vagy ezeknek a súlyát.
Koreográfia, nyilván az is nagyon fontos.
Szkáli Edina a koreográfusunk. Nagyon sokféle táncstílus van belelopva a darabba, mivel sokféle zene is van benne, és elképesztő mozgalmas táncokat csinált meg. Láttam már például a szünetben olyan kislányokat, akik mutogatták egymásnak a mozdulatokat, amit így nem, az nem úgy volt, hanem ide tette a kezét, és utána előre, és úgy magyarázták egymásnak, hogy mi volt a koreográfia, tehát hogy ez például számomra nagy öröm látni a szünetben.
Zeneszerző és koreográfus dolgozik együtt, és ha igen, akkor hogy? Tehát, hogy mi születik hamarabb?
Hát úgy, hogy az Edina meghallgatja a zenémet, és arra csinál valamit.
Nem, okay. Mert például a papagájok, ha jól emlékszem, akkor ott az Edina javasolt, hogy legyen valamilyen szambás, latinos cucc.
És igen, én árnyalnám a képet. Téged. Például egy ilyen darabba az, hogy milyen a zenei hangzása, most a Karesz mondta, hogy azért sokféle, sokszínű. Mm-hmm. Az, hogy milyen a zenei hangzás, te mit írsz, az azt jelenti, hogy te teljesen ráfókuszálsz a darabra, tehát a zenében, a zene stílusában, a változatosságában a történet van, vagy a te nyitottságod arra, hogy legyen sokszínű. Érthető, hogy mit akarok kérdezni?
Igen, hát szerintem ez több dolog egyszerre. Tehát, hogy először is a legelején ez az én mániám, hogy én olyan darabokat szeretek írni, ami faltól falig zenés, ha lehet. Tehát, hogy én azt mondtam, hogy ha ezt megírjuk, akkor ez legyen egy végigénekelt dolog, és ne csak az, hogy ilyen kis betétdalok vannak, mit tudom én, 5 percenként, és akkor elénekel valaki valamit egy fáról, vagy tudom én miről. Mert azt gondolom, hogy valahogy intenzívebb is az, amikor végigmegy egy feltételezhetően jó zene, illetve, hogy a zenén keresztül is rengeteg dolgot meg lehet mutatni, viszonyrendszereket, érzelmeket, az, hogy hogyan megy át például, hogyan dolgoz fel például egy főszereplő, vagy egy bármilyen szereplő, bármilyen szituációt, vagy érzelmet, ezt pontosabban is át tudom mondani. Tehát egy dalon keresztül, hogy például a rap volt ilyen, amit hogyha meghallgatok, az egy ilyen full végig szöveget dolog. Ennek volt egy praktikuma is, hogy néztük a szöveget, hogy jó, oké, tehát eldönti, hogy elszökik, és a következő kép, hogy látjuk a papagájokat, és akkor a papagájok megkérdezik, hogy hol volt, illetve hát valahogy el kéne mondani, hogy hogyan is jutott el az állatkereskedésig otthonról a mókus. De hát erre nem akartunk egy ilyen nagy hosszú terjengős prózai jelenetet, meg nem akartunk egy ilyen lírai dal, tehát mondom, mi legyen, rap legyen.
És akkor a történet.
És akkor a történet, de hogy a rap például, tehát ezt meghallgatom, nyilván valószínű 100-ból 90 embernek nem esik le, de ez két nagyon fontos motívumból áll össze. Az egyik az a Miért mindig én című dal, tehát hogy mert ugye azt kérdezik tőle a mókustól a papagájok, hogy de hogy kerültél ide, és akkor elkezdi mondani. És tulajdonképpen ennek az önmarcangoló dalnak a motivumait tettem be, de sokkal dinamikusabb környezetbe, vagy sokkal dinamikusabb feldolgozásba, amivel én azt akartam jelezni, hogy ő tulajdonképpen túltette magát ezeken a dolgokon. És közben meg a verzék alatt van egy ilyen basszus menet, amit hát nyilván gondolom sokan így nem hallanak meg, vagy nem erre figyelsz, mert elmegy közben a szöveg, kell a figyelmed, de az meg például van az egyiken előtte lévő dal, az Apa lettem, ami a családról szól, és hogy tulajdonképpen ez, hogy a basszusban meg beraktam ezt a családról szóló dolgot, tehát hogy amikor elmondja az ő múltját, akkor zeneileg is benne vannak azok a dolgok, amik történtek, csak közben egy átment egy változáson, mint ő maga is lelkileg. Szóval, hogy, és egy csomó dolog szerintem ezt befolyásolja, hogy amikor már látod magad előtt, tehát általában csinálunk ilyen jelenetvázatot, hogy mi következik miután, akkor abból látod, hogy valószínűleg milyen dinamikájú dolgoknak kell, hogy történjen, és akkor egy idő után ez így kiadja magát, hogy akkor mi lenne, ami jól áll, vagy mit tudom, például a papagájoknak, hogy akkor...
Ez egy nagyon színes, nagyon tollas.
Igen, hogy a szamba mi az a típusú, igen, vagy hát én mondjuk ilyen rektonszerű dolgot írtam, igen, de hogy mert hogy közben mindig azt gondolom, pedig nem vagyok egy ilyen kifejezetten nagy popzene rajongó, de hogy azt gondolom, hogy ezeknél a helyzeteknél mindig jó, hogyha utalok ezekre a stílusokra. Tehát egyébként a Misinek is ez a nagy dala, ugyan rettentően drámai, de hogy azért ebbe a japán ilyen tini pop, nem tudom ezt jobban mondani, az feléjük tettem egy elhajlást. De ezt én soha nem szeretem így egy az egyben leutánozni, hanem csak egyszerűen, hogy legyen egy olyan érzet, hogy valahogy kapcsolódni a hallgatósághoz is. Miközben, ezt nem is tudod, hogy most akkor a 6 évesre, a 68-ig nem tudsz mindenkit kiszolgálni.
Színészek, illetve színész választás.
Tulajdonképpen nem volt nehéz dolgom. Igazából, amikor kiderült, hogy én ezt szeretném megcsinálni itt Budapesten, akkor így végig gondoltam, hogy kik azok, akikkel szeretnék dolgozni, és fölhívtam őket, és mindenki első szóra igent mondott. Tehát, hogy ez csodálatos volt, ez egy csodálatos tapasztalás volt. Ugye Cseh Dávid Pétert kértem meg Misi Mókusnak, mert egyrészt amikor a demókat ő fölénekelte, mindig az ő hangjával hallottam, tehát, hogy muszáj volt neki odaadni, és hát csodálatos benne. A másik szereposztásban pedig Tarlós Feri, a Misi, aki nekem növendékem volt, és egyébként az eredeti előadásban ő a Misi apukáját játsza, és ő a másik szereposztásban, és úgy gondoltam, hogy megérett erre a feladatra, és szerencsére nem tévedtem. Volt bennem egy izgalom, mert ezért a Misi szerepe elképesztő nehéz hangilag, tehát zeneileg nagyon nehéz dolgokat írt a Laci, és az, hogy tulajdonképpen talán 3 percet leszámítva végig van a színpadon a 250 perc alatt. Tehát, hogy iszonyú megterhelő egy fiatal színésznek végigvinni egy ekkora szerepet azon a sok lelki stáción, amin átmegy a Misi. És féltettem a Ferit ettől, hogy lehet, hogy még nincs megérve fizikailag, meg színészileg erre a nagy feladatra, de úgy voltam vele, hogy adjunk neki egy esélyt, és várakozásomon felül teljesített. Úgyhogy nagyon, nagyon jó volt látni őt ebben.
Milyen volt a visszajelzés a közönségtől eddig? Tehát 4 előadás után.
Elképesztő. SMS-ek, messenger üzenetek, a Misi Mókus Musical Facebook oldalán rengeteg üzenetet kapunk. Most már nagyon sok gyerekrajzot kapunk, mert ugye a tanárnők általában földolgozzák ezt, hogy ők láttak valamit a színházban, és akkor beszélgetnek a gyerekekről, meg rajzolnak, és rengeteg rajzot kaptunk. Rengeteg, elképesztő, hogy milyen ötletes, és hogy a gyerekek hogy látják a színpadot és a szereplőket. Úgyhogy eddig azt kell mondanom, hogy csak pozitív visszajelzésünk volt.
Tök jó volt, hogy amikor már elbújt, tehát a tapsrend végén már húzták be a függönyöket, akkor így elkezdték mondani, még nem, pedig hát azért ez szerintem egy gyereknek elég hosszú előadás. Tehát, hogy kétszer 50 perc valóban, szóval, hogy, és egyébként végig azt látom, hogy feszült figyelem van. Tehát, hogy nincs ilyen kiengedés, hogy akkor már elkezdenek beszélgetni, vagy azért, hanem, hogy teljes
igen, erre nagyon, nagyon, nagyon figyelek, mert ugye a gyerekeket még több inger éri a televízión, a táblagépeken, a mobiltelefonon keresztül, mint amihez mi hozzá voltunk szokva gyerekkorunkban. Ezt próbáltuk vizuálisan is, persze színházi kereteken belül. A nagyon fiatal a díszlet és jelmeztervezőm, Szél Timi, akinek én az első pillanatban mondtam, hogy figyelj, itt olyan lettfalak kellenének, mert hogy akkor azon tud mozogni végig az egész, és akkor a gyerekeknek jól leköti a figyelmét, és a Timi mondta, hogy nem, ő nem szeretne egyáltalán lettfalat. Érti, hogy ehhez vannak szokva a gyerekek, de hogy ezt majd próbáljuk meg valahogy a rendezésben, a fényekkel megoldani, hogy ő természetes dolgokat szeretne használni a színpadon, hogy igenis szokják meg, hogy egy csomó mindent oda kell képzelni, hogy nem kapunk készen valamit. Például nagyon aranyos volt, ez is a szünetben hallottam egy kislányt, aki mondta, hogy hát a fa az nem csak a fa volt, hanem a cirkuszban a pózna, hogy így rájött, hogy egy dolgot mennyi féleképpen lehet felhasználni, és hogy a fantáziánkat el kell engedni, amikor beülünk a színházba, hát hogy ez nem egy dokumentumfilm.
Igen.
Ugye a valóság teljes megjelenítésére ott van a film. A színház az asszociációk, odaképzelések, tehát hogy ezt megszokni a gyerekeknek. Persze közben a fénnyel nagyon sokat játszunk, varázslatos világítása van a produkciónak, azt kell, hogy mondjam, tehát lenyűgöz minden alkalommal engem is, és az tényleg leköti a figyelmet, mármint hogy hozzád.
Tehát akkor december 17-e, ugye?
Igen.
A 10 bemutató.
Este 7 óra RAM.
De van 15 órakor is előtt egy előadás, és hát természetesen 2024-ben is folyamatosan játszani fogjuk.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és beszéltetek erről, és megtudhattuk ennek a körülményeit, hogy miként is született a Misi Mókus Musical. További sok sikert kívánok.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Peller Károly a darab rendezője, és Nyitrai László zeneszerzője és hangszerelője volt a vendég. Igen, itt a Pont Jókorban, ami most ezzel véget ért. Köszönöm szépen a figyelmeteket, fény szép napot mindenkinek, sziasztok!